11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Európai Uniós tagságról nem lehet beszélni egy olyan ország vonatkozásában, amely már akkor súlyosan sérti az EU biztonsági érdekeit, az odatartozó kisebbségek jogait, mielőtt egyáltalán komoly fázisba jutottak volna a csatlakozásáról szóló tárgyalások. Erre hívta fel a figyelmet Ukrajnával kapcsolatban a külgazdasági és külügyminiszter a Magyar Nemzetnek adott interjújában. Szijjártó Péter szerint Donald Trump az egyetlen olyan politikus ma a világon, aki kellő hitelességgel és erővel rendelkezik ahhoz, hogy a háborúzó feleket rávegye a harcok befejezésére. Ukrajna ne jöjjön se a NATO-ba, se az Európai Unióba, írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója is a közösségi oldalán. Mencze Tamás bejegyzésében az áll, a Trump adminisztráció világosan közölte, Ukrajna NATO-tagsága nem reális, ahogyan az sem, hogy az ország minden oroszok által elfoglalt területét visszakapja. Azzal folytatta, Ukrajna nem alkalmas az uniós tagságra sem, nem teljesíti a feltételeket, valamint nem tartják tiszteletben a kárpátaljai magyar nemzeti közösség jogait. Rendkívüli csúcs találkozót tartanak ma az európai vezetők. Radoslav Sikorski lengyel külügyminiszter az ex-közösségi oldalon arról írt, Emmanuel Macron francia elnök hívta össze az informális találkozót. A csúcsra azután kerül sor, hogy az amerikai elnök ukrajnai különmegbízottja a müncheni biztonságpolitikai konferencián bejelentette, Európával csak konzultálni fognak az ukrajnai béke kérdésében, a tárgyalóasztalhoz azonban nem engedik oda a kontinens vezetőit. A BBC úgy értesült, a csúcs találkozón a brit miniszterelnök is ott lesz. Moszkva és Washington ezentúl a békéről, nem a háborúról fog beszélni, jelentette ki a Kreml szóvivője a Rosszia Agyin televízióban. Dmitrij Peszkov szerint Vladimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetése azt jelenti, újra van párbeszéd. Keir Starmer brit miniszterelnök szerint Nagy-Britannia hajlandó lenne békefenntartó erőket vezényelni Ukrajnába a háború vége után. Starmer a The Daily Telegraph című konzervatív brit napilapban megjelent cikkében leszögezte azt is, Donald Trump amerikai elnöknek igaza van, amikor védelmi kiadásaik növelését követeli az európai szövetségesektől. 80 életüket vesztették az amerikai Kentucky államot sújtó áradásokban. A halottak között van egy édesanyja is 7 éves gyermekével. Az áldozatok többsége az utakon ragadt az autójával, amit elöntött a víz. A mentőalakulatok már több mint 1000 embert menekítettek ki. Az elnök veszélyhelyzetet hirdetett. Az iszlamista Hamász terrorszervezet bejelentette, hogy kész átadni a gázai övezet irányítását a palesztin hatóságnak és a Gázát irányító kormányzó bizottságnak, közölték a velük folytatott kairói tárgyalásokat ismerő források. Eszerint a Hamász írásba adta beleegyezését, amely a szervezet múlt szerdán Kairóba érkezett küldöttségére gyakorolt egyiptomi nyomás eredménye. Izraelben ma emlékeznek meg a terrorszervezet 2023. október 7-i Izrael elleni támadásának 500. napjáról. Budapestre látogat a szerb államfő, aki ma találkozik Orbán Viktor miniszterelnökkel. Alexander Vučić ünnepélyes keretek között veszi át a magyar érdemrend nagykeresztje a nyaklánccal és az aranysugaras csillaggal elnevezésű kitüntetés Súlyog Tamás államfőtől. A Vajdaság Szerbia része és nem szakítható el az országtól, erről fogadtak el nyilatkozatot a szerb államiság napja alkalmából rendezett központi ünnepségen, a szerb elnök jelenlétében hétvégén Szávaszent Demeteren. 54 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. Az elmúlt héten az ország területén 78 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. Indokolt esetben meg lehet vizsgálni az ÁSTOP ismételt bevezetését, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője. Palócz André hangsúlyozta, már elindult egy árkorrekció. Több áruházlánc is elkezdte csökkenteni például a tej és a tojás árát. A KSH adatai szerint januárban 6%-kal emelkedtek az élelmiszerárak az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A kormányablakok mellett már a gyógyszertárakban is lehet regisztrálni a gondosórára, közölte a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos. Nyitrai Zsolt elmondta, csak a személyes adatokat kell megadni, és a gyógyszertárakban dolgozó munkatársak segítenek az űrlap kitöltésében. A programra már több mint 750 000-en regisztráltak. Egy hetes európai szintű közlekedésbiztonsági ellenőrzés indult ma, amely itthon is elsősorban a tehergépjárművek és autóbuszok, valamint vezetőik ellenőrzésére terjed ki. A vezetés és pihenőidő, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartása, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűsége, amit vizsgálnak. Végül az időjárásról. Általában derült az ég, sokat süt a nap, csapadék nem hullik, a szél többfelé felélénkült. A csúcshőmérséklet 1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internetkapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió Mesterségem címere című portréműsorában szeretettel köszöntöm Báriné dr. Gál Editet, a Gyöngyösi Mátra Múzeum igazgatóját. Számtalan beszélgetést és riportot hallottunk már önnel rádiónk hullámhosszain különböző témákban, de javaslom, hogy most ismerjük meg önt. Portréműsorunk mai vendége ugyanis ön, azon nyeres apropóból is többek között, hogy a közelmúltban Heves megye közgyűlése a Heves megyéért díjat adományozta önnek, melyhez szívből gratulálok.
Nagyon szépen köszönöm. Én is üdvözlöm mindenkit. Igen, sokszor találkoztunk már, hiszen a munkám kapcsán részben történészként, részben muzeológusként ugye sokszor beszélgettünk egymással. A díj az meglepő volt. Az ember soha nem számít arra, és nem is számol arra, hogy valamilyen díjat kap, de tagadhatatlan, hogy azért jól esik, mindenkinek jól esik, hogyha valamivel elismerik a munkáját.
A Szent István Rádió központja Egerben található, és nem meglepő módon egy olyan kedves hölgyel beszélgetek, akit életének első évei, gyermekkori évei Eger városához kötik és fűzik. Jók az értesüléseim?
Igen, teljesen, tehát hogy én egy tőzsgyökeres egri családba tartozom, hiszen nagyszüleim, dédszüleim, mindenki Egerben született, én is Egerben születtem.
Szereti ezt a várost?
Nagyon. Nagyon szeretem, és mindig is nagyon szerettem, tehát nekem a szívem közepe az mindig is Eger lesz, és bár nagyon régen élünk itt a párommal, aki szintén egri, élünk itt a párommal a Mátra alján, Gyöngyösön, de azt szoktuk mondani, és ez szó szerint igaz, hogy mi itthonról megyünk haza, és otthonról jövünk vissza haza. Tehát, hogy nekünk mind a két település, ugye az otthonunk, nyilván az egyik az a gyerekkort idézi, hiszen én azt gondolom, hogy a szülőföldje, a szülővárosa az mindig mindenkinek ott van a szíve közepébe. Tehát, hogyha én nagyon-nagyon fáradt vagyok, vagy azt mondom, hogy lelkileg kimerült vagyok, akkor nekem az hoz egy feloldozást, hogy azt mondom, hogy üljünk be az autóba, menjünk haza Egerbe, és sétáljunk egyet a Dobótéren, a Széchenyi utcán, a Várban, és az nekem egy ilyen nagyon nagyon nagy lelki támasz, és egy nagyon nagy megnyugvás. Nagyon szeretem.
Azt olvasom életrajzában, hogy a Gárdonyi Géza gimnázium matematika-fizika tagozatáról egyenes út vezette önt az ELTE történelem levéltár szakára. Hát ez egy érdekes mondat. Hogyan is volt ez az egyenes út?
Igen, és hogyha még hozzátesszük, hogy ugye az általános iskolát, szintén ebben az egyes számú Lenkei János általános iskolában végeztem, énekzene tagozaton, majd innen kerültem matematika-fizika tagozatra a Gárdonyi Géza gimnáziumba. Ennek tulajdonképpen annyi a története, hogy amikor én elvégeztem az általános iskolát, akkor kezdett el a számítástechnika, és ezek az ágak fejlődni, és hát a szüleimnek nagy álma volt, hogy akkor én majd számítástechnikával fogok foglalkozni, mert az milyen modern dolog. És mivel általános iskolában jó tanuló voltam, mindig nagyon szerettem a matematikát, a fizikát már nem értettem annyira, de a matematikát nagyon szerettem. Hát így felvettek a matek-fizika tagozatra. Aztán én ott azért rájöttem arra, hogy nekem általános iskolás koromtól azért a történelem volt a mindenem. Egy nagyon fantasztikus osztályfőnököm volt általános iskolába, a Lórendfi tanárnő Klárika néni. Ő magyart és történelmet tanított nekünk, és olyan szeretettel, olyan odaadással, olyan attitűddel tanított bennünket, hogy én nagyon-nagyon szerettem a történelmet. Magyart is nagyon szerettem, de a történelmet is. És általános iskolás koromban elkezdtem, mint ahogy szerintem minden gyerek, ugye úgy az Egri várban fölmentünk a szüleimmel, és akkor hogy lehetett itt, hol jött a Cecei Éva, hol mehetett. Tehát úgy megmozgatta az ember fantáziáját. És ehhez kapott az iskolában egy olyan tanártól, aki szerette azt, amit csinál, szerette a gyerekeket, szerette a történelmet, egy olyan indítatást, ami ezt úgy tovább vitte. És bár mondom, volt ez a kitérő a matematika-fizika tagozaton, de én ott rájöttem a gimnáziumba, hogy nekem azért a történelem lesz az, ami valahol az utam.
Mivel a Mesterségem címere című portréműsorban beszélgetünk, minden túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy fontos, hogy az embernek legyenek jó mesterei, pedagógusai, tanárai, akik elindítják az éppen adott szakterületen. Akkor az ön esetében is így volt ez, hogy a történelem tanár és a magyar tanár szerettette meg önnel az egyes tantárgyakat.
Igen, valóban, viszont hozzá kell tennem, hogy, és ugye itt jön be az egriség, hogy én azért a szüleimmel, főleg édesapámmal, ugye nagyon sokat jártunk fel az Egri várba. Neki nagyon jó ismerősei voltak, barátai voltak, akik régészként dolgoztak ott, és nekem volt olyan szerencsém, hogy bevittek olyan helyekre, és meséltek olyan dolgokról, ugye akkor volt a kazamata feltárása, még nem úgy nézett ki a kazamata, mint most, és nem úgy nézett ki az Egri vár, és bejuthattam olyan helyekre, ami megfogja a gyerek fantáziáját. Nagyon sokat sétáltunk a városba, és nekem a szüleim úgy mindig meséltek arról, hogy ebben a házban még az ő gyerekkorukban ez lakott, vagy az lakott, egy-egy nevesebb kereskedő, vagy volt úgy, hogy egy író, és akkor arról meséltek. Tehát nálunk a családban valahol mindig a régmúlt történet, nem is így fogalmaznám, hogy a történelem, hiszen nem volt ez tudatos, kereskedők voltak mind a ketten Egerben, elég ismert kereskedők. És nem volt az tudatos, hogy én velem most a város történetét ismertessék meg, csak egyszerűen meséltek a gyerekkorukból, és ez úgy megfogja a gyereket, és próbál odafigyelni, és próbálja beleképzelni magát, és akkor utána jön egy ilyen tanár, aki erre ráerősít, úgyhogy valahogy úgy mindez.
Ezután élete úgy folytatódott tovább, hogy az ELTE történelem levéltár és muzeológia szakán végzett, sőt, 88-ban summa cum laude minősítéssel bölcsészdoktori címet szerzett, amelyhez szívből gratulálok.
Köszönöm szépen. Igen, valóban, tehát levéltártörténelem szakra jelentkeztem, ugye a muzeológia az harmadikként jött be, és megint azt mondom, hogy mint általában minden gyerek, aki így érdeklődik a történelem, meg visszatérve ugye a vár iránt, tehát én régész akartam lenni. És akkor abban az időben a régész szak általában 2 évente indult az ELTE-n. Hát abban az évben, amikor én jelentkeztem, éppen nem. De azt tudtam, hogy én kutató szeretnék lenni, és itt megint bejön egy olyan ember, akinek nagyon-nagyon sokat köszönhetek a szakmaiságban és a szakma megismerésében, és az Kovács Béla volt, a Heves megyei levéltár egykori igazgatója, aki elhívott magához egy beszélgetésre, és azt mondta, hogy miért akarsz te régész lenni? Hát, hogyha kutató akarsz lenni, akkor menjél levéltártörténelem szakra, az ugye egy teljes áttekintést ad a történelemről, a kutatási módszerekről, mindenről. Úgyhogy így mentem levéltártörténelem szakra, amit nem bántam meg, és hát utána ehhez még, ha már van levéltár, tehát van az írásos forrás, hogyha valaki nagyon akarja tudni a történelmet, ahhoz még hozzájönnek a tárgyi források, tehát a muzeológia, úgyhogy így lett a harmad évben a muzeológia. És igen, akkor ugye mód és lehetőség volt arra, hogy olyan szakdolgozatot írtam, hogy a muzeológia szaknak a vezető tanár, aki Glac Ferenc volt nálunk, ő azt mondta, hogy ezt a szakdolgozatot fejlesszük tovább doktori disszertációvá, ez az úgynevezett kis doktori volt akkor, ez ma már ilyen nincsen, hogy doktori disszertációvá, és hát így lett az, hogy viszonylag hamar meglett ez a summa cum laude, és igen, sokat dolgozott vele az ember, én is.
És bejött az életébe a gyöngyösiség, hogy a Gyöngyös várossal kapcsolatos kapcsolat, hiszen a gyöngyösi céhekről írta ezt a dolgozatát.
Igen, a gyöngyösi céhekről, hiszen akkor már, amikor meg kellett írni a szakdolgozatot, akkor részben már itt voltunk Gyöngyösön. A páromnak volt egy szerződése az akkori Egyesült Izzóval, amíg ő főiskolai egyetemi tanulmányait végezte, és hát ide kellett jönnünk ledolgozni ezt az időszakot, tehát akkor itt már Gyöngyösen voltunk, és így adódott, hogy amúgy is kellett csinálnom itt egy város történeti kiállítást, ahhoz kutatni kellett. Tehát jöttek a céhek, és igen, akkor már a gyöngyösi céhek voltak, és hosszú ideig azokkal is foglalkoztam. Tehát én főleg gazdaságtörténész vagyok az orciak mellett, az orci történet mellett, úgyhogy azzal foglalkoztam, és így jött ez a disszertáció téma.
Kett, hajnal, négy, hány emlék, kép. Vártak ránk néma holnapok, hazudtam, hogy jól vagyok. Egy hang, illat, íz, egy csepp, eső, víz, a múltba húz, oly hirtelen, léptünk át már kincseken.
Csak
És megérkezünk oda, ahol jelenleg is beszélgetünk a Gyöngyösi Mátra Múzeumban, ahová egészen pontosan 1982-ben került történész muzeológusként. Hát nem ma volt ez az 1982.
Hát nem ma. Hát igen, és ugye szokták mondani, hogy itt kezdtem, és innen megyek nyugdíjba.
Ez már manapság, azt hiszem, hogy 100 emberből egy, ha elmondhatja, tehát nagyon ritka, nagyon nagy ritkaság.
Igen, és valljuk be őszintén, hogy ma ez már nem mindig pozitív, de tulajdonképpen engem annyira megfogott és annyira beszippantott ez a hivatás, és én olyan szinten megtaláltam itt mindazt, amit szerettem volna, szeretnék még mindig csinálni, hogy itt ragadtam. Többször volt arról szó, hogy hazamegyünk Egerbe, és akkor még a főiskolán, vagy a Dob István Vármúzeum, vagy a levéltárba tudok dolgozni, de aztán maradtunk. Mindig voltak ilyen időszakok, hogy majd, hogyha a gyerekek iskolába mennek, akkor már majd Egerbe mennek, majd Egerbe ide, de aztán nem kerültünk haza. Most már csak így hétvégekkel járunk, de sokszor haza. Úgyhogy ezért maradt a múzeum, hiszen itt Gyöngyösön, hogyha körbenéztünk, akkor ez a hely volt az, amelyik a történész kutatást, a történészi munkát biztosítani tudta.
És szépen lassan végigjárta azt a bizonyos ranglétrát.
Hát én nagyon sokáig, ezelőtt 10 évig történész muzeológus voltam. A muzeológiában igen, végigjárja az ember a segédmuzeológustól a főmuzeológusig, ugye ezeket a ranglétrákat, de alapvetően ez egy kis múzeum. Kevesen vagyunk, tehát mindenkinek megvolt a maga feladata, amit elvégzett. És valóban egy kicsikét érdekes az a szituáció, hogy a Mátra Múzeum az tulajdonképpen egy természettudományi múzeum, aminek azért jelentős helytörténeti gyűjteménye is van, de hát azért többeknél, hogy is mondjam, csak csodálkozást váltott ki, hogy egy természettudományi múzeum élére egy történész kerül. De én úgy gondolom, hogy ezt részben megalapozta a muzeológia szakom, hiszen azon a szakon mi elég sok mindent tanultunk a múzeumokról, a múzeumok működéséről, fejlődéséről, mindenről. Másrészt meg az az időszak, az a hosszú-hosszú évek, évtizedek sora, amit én itt eltöltöttem, és nyilván volt rálátásom az intézmény működésére, fejlődésére, és nyilván voltak céljaim, és nem kívántam én megváltoztatni azt, hogy ez a múzeum más legyen, tehát teljesen természetes, hogy ez természettudományi múzeum. És hozzá kell tenni, hogy azért a hosszú-hosszú évtizedek során azért én rám is ragadt valami a természettudományból, úgyhogy a kollégák sok mindent megtanítottak, tehát nem idegen, hogyha fajokról beszélünk, vagy egy olyan természettudományos fogalom jön be, ami mondjuk annyira szakmai, ezt úgy néha már értem is.
És beszéljünk a Mátra Múzeum munkásságáról. Természetesen, ha mindent be akarnánk mutatni, akkor napestig itt ülhetnénk. De legyen olyan kedves, az 5 állandó és közel 100 időszakos kiállítás közül emeljen ki egyet-kettőt, amely a szívéhez különösen közel áll. Valami miatt. Miért?
Igen. Hát az első állandó kiállításom, ugye én azért kerültem akkor ide Gyöngyösre, még úgy, hogy egyetemista voltam, tehát úgymond az utolsó évet levelezőn végeztem, mert hogy meg kellett rendezni egy állandó kiállítást. Az állandó kiállítás rendezés az a muzeológián belül ugye a legmagasabb szintű tudományos munka, és hát én ide még egyetemistaként becsöppentem ebbe a múzeumban, nem ismertem Gyöngyös történetét. Éjjel-nappal tanultam, próbáltam ugye kialakítani, hogy amit én az egyetemen tanultam a kiállítás rendezésről, mit mutassunk be, közben megismerni egy város történetét, hol vannak a csomópontok, mit kell kiemelni, és hát egyrészt ezért marad emlékezetes, másrészt azért, mert hogy ugye voltak olyan nagyon kedves szituációk, amikor én elmeséltem a város akkori vezetőjének, hogy hogyan is fog kinézni ez a kiállítás, hogy akkor az utolsó terembe be fogunk lépni, ott halk zene fog szólni, elsötétítve, és majd amit tanultam az egyetemen, és amit tanítottak velünk, hogy kell egy modern kiállítást rendezni, és néztek rám, és mondták, hogy kollégina, itt van ez a terem, itt van 6 darab tárló, ebbe tárgyakat kell tenni, és mondtam, hogy lesznek, de halk zene, és mondták, hogy nincsen halk zene, nincsen világ. Tárlók vannak, tehát, és ez olyan emlékezetes maradt nyilvánvaló. De az időszakos kiállítások közül pedig volt egy olyan, azt hiszem, hogy itt a megyében az volt az első, akkor megrendeztem a Nagyanyáink Konyhájában című kiállítást, és nagyon tetszett mindenkinek, És kiderült, hogy az egyik hétvégén egy kedves látogató, aki most én meg nem mondom, hogy melyik konzervgyárnak a valamilyen vezetője volt, az idejött, meglátta, és azt a komplett kiállítást kibérelték, és elvitték a BMW-re, és ott felépítették a saját standjukon. És hát ugye ez akkor egy ilyen nagyon nagy szó volt, hogy egy múzeumból kibérelnek egy kiállítást, és nyert vele a múzeum. Azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, nem tudtuk, hogy mennyiért lehet azt kibérelni, de szerintem akkor nekem ilyen 3 havi fizetésem volt, amiért ezt a múzeumtól kibérelték, tehát nem volt kevés pénz. De ez egy olyan maradandó emlék marad.
És ahogy hallgatom önt, megfogalmazódik bennem, hogy milyen érdekes a tárlóktól, manapság pedig már eljutottunk a digitális eszközökig, és az okos szerkentyűkig, tehát soha nem gondolta volna muzeológusként, hogy végzése után több évtizeddel mennyit fog mondjuk változni a muzeológia.
Igen, ez mindig sokat változik, és változni is kell. Tehát eljutottunk addig, hogy amikor mi kezdtük, akkor a múzeumban, hogyha hoztak egy csoport gyereket, akkor elmondták a teremőrök is, hogy bemegyünk, csendbe maradunk, nem szólunk egy szót se, figyeljük a tárlót, nézzük a tárgyakat, és nagyon meg vagyunk hatódva. És én emlékszem rá, hogy fiatal muzeológus voltam, amikor én mondtam, hogy nem. A gyerek menjen, amit lát, beszélje meg, és legyen véleménye, és hallgassuk meg. Ugye ma már eljutottunk oda, hogy persze, ott meg lehet beszélni, el lehet mondani egymásnak, hogy fú, mit látok, lehet rajta nevetni, mert hogy valami érdekes, és eljutottunk addig, hogy persze vannak ezek a ugye okos eszközök, amit már megpróbálunk használni. Viszont a fejlődés mindig látszik. Tehát ettől a nagyon-nagyon statikus kiállítástól, amikor betesszük vitrínbe és megnézzük a tárgyat, eljutottunk odáig, hogy vannak számítógépek, vagy vannak QR-kódok, amivel többet tudunk közvetíteni az embereknek a kiállított tárgyakról, és van egy új megközelítés, mert ugye most már azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek, akik belenőttek ezekbe, mondjuk így, hogy elektronikus kütyükbe, őnekik már nem ez az új, hanem az az új, hogyha mi kiteszünk valamit, és azt megérintheti, és megfoghatja.
Szakterületeit nézve, említette az Orci családot. Igen. Melyek azok a szakterületek, amelyek érdekelték önt, és amelyek felkeltették különösen is az érdeklődését?
Ugye mondtam, hogy az elején én, és még a mai napig is azért gazdaságtörténész vagyok. Tehát uradalomtörténettel foglalkozom elsősorban, és hát amikor ide kerültem, én az Orciakról nem sokat tudtam, amikor ide kerültem, és elkezdődött a 2000-ben a kastély felújítása, és akkor volt az, hogy egy szakmai anyagot kellett letenni a kastélyról, a kastélyépítés történetéről, akkor kezdtem az Orciakkal foglalkozni, és hát azóta, ugye, hogy megismerkedtem velük a családtagjaival, tényleg nagyon jó barátságba kerültünk, és ugye mikor kiderül az, hogy egy család mennyire meghatározza egy város több évszázados történetét, a kultúráját, az oktatás történetét, akár az építészet történetét is, akkor az ember ebbe úgy elveszik. Tehát nekem ez a két, és ugye mostanában már ugye az Orciak azok, vagy amivel főleg foglalkozom.
Jelenleg is ilyen szakterületen dolgozik?
Igen, jelenleg is, ugye ezt próbálom lezárni, soha nem lehet a témát, de most már úgy néz ki, hogy talán 1-2 éven belül megjelenik az a könyv, ami részben az Orci kastély történetéről, illetve az Orci család és a leszármazó családok történetéről szól, és ugye ebbe egy kicsit beleágyazva Gyöngyös történetét is.
Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben, de ha meg kellene fogalmazni, hogy mi a szépsége az ön számára, szakmájának, hivatásának, akkor mit mondaná erre a kérdésre? Elgondolkodott már ezen?
Az ember, mindenki, szerintem mindenki szeret egy kicsikét a múltban elrévedni. És én azt gondolom, hogy lehet, hogy ezek ilyen nagyon nagy szavak, vagy elcsépelt szavaknak hangzanak, de hogyha az ember a múltját ismeri, akkor sokkal jobban tudja a jövőjét alakítani. És én nekem az volt a lényeg, hogy én az itt élő embereket megismertessem a múltjukkal, azért, hogy egy szebb, egy jobb, egy kellemesebb környezetet tudjanak építeni maguknak. Remélem, hogy valamit sikerült ebből elérni.
Köszönöm szépen a beszélgetést Bárinyi dr. Gál Editnek, a Gyöngyösi Mátra Múzeum igazgatójának. Gratulálok önnek a közelmúltban elnyert Heves megyéért díjhoz, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm, és én is hasonlókat kívánok mindenkinek.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Kedves hallgatóink! Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Vasárnapi adásunk témái: a remény nem csal meg, és a próbatétel idején megerősít bennünket. Ferenc pápa üzenete a betegek 33. világnapjára. Pápák gondolataiból a betegek világnapjára. Szőlőt metszem címmel Vértesaljai László jegyzete. A remény nem csal meg, és a próbatétel idején megerősít bennünket. Ferenc pápa üzenete a betegek 33. világnapjára. Kedves testvérek, a betegek 33. világnapját a 2025-ös szentélyben tartjuk, amikor arra hív bennünket az egyház, hogy a remény zarándokaivá váljunk. Isten igéje kísér ezen az úton, és Szent Pál szavai által bátorít bennünket, a remény nem csal meg, sőt, a próbatétel idején megerősít bennünket. Vigasztaló szavak ezek, de kérdéseket vethetnek fel, különösen azokban, akik szenvedést élnek meg. Például, hogyan maradhatunk erősek, amikor testünket súlyos, bénító betegségek sújtják, és esetleg az anyagi lehetőségeinket meghaladó kezelésekre szorulunk, vagy amikor a saját szenvedésünkön túl azok szenvedését is látjuk, akik szeretnek bennünket, mellettünk állnak, de azt érik meg, hogy nem tudnak segíteni rajtunk. Ilyen körülmények között megérezzük, hogy a sajátunknál nagyobb erőre van szükségünk. Isten segítségére szorulunk, az ő kegyelmére, az ő gondviselésére, arra az erőre, amely az ő lelkének ajándéka. Álljunk meg tehát egy pillanatra, kéri a Szent Atya üzenetében, és elmélkedjünk arról, milyen módon van jelen Isten a szenvedők mellett. Figyeljünk különösen is az Isten jelenlétet meghatározó három szempontra, amelyek a találkozás, az ajándékozás és a megosztás. Az első szempont a találkozás. Amikor Jézus elküldi a 72 tanítványt, arra buzdítja őket, hogy hirdessék a betegeknek, elközelget hozzátok az Isten országa. Vagyis segítsenek nekik megérteni, hogy a betegség, még ha fájdalmas és nehezen érthető dolog is, lehetőség az Úrral való találkozásra. A betegség idején ugyanis megtapasztaljuk egyrészt minden testi, lelki, szellemi téren a teremtmény mi voltunkból adódó törékenységet, másrészt pedig Isten közelségét és könyörületét, aki Jézusban szenvedéseinket is vállalta. Ő nem hagy el bennünket, és gyakran olyan mértékű kitartás ajándékával lep meg, amelyet elképzelni sem tudunk, és amelyre magunktól soha nem találtunk volna rá. A betegség ilyenkor alkalommá válik egy minket átalakító találkozásra, egy megingathatatlan cikla felfedezésére, amelynél leorgonyozhatunk, hogy szembenézünk az élet viharaival, egy olyan tapasztalatra, amely, bár nagy árat fizetünk érte, erősebbé tesz, mert mélyebben tudatosítja bennünk, hogy nem vagyunk egyedül. Ezért mondják, hogy a szenvedés mindig összekapcsolódik az üdvösség misztériumával, mert közelről és valóságosan tapasztaljuk meg benne az Istentől érkező vigasztalást, egészen addig, hogy megismerjük az evangélium teljességét a benne rejlő minden ígérettel és élettel. Ezzel elérkezünk elmélkedésünk következő pontjához, amely az ajándék. Valójában soha máskor nem látjuk olyan világosan, mint a szenvedés idején, hogy minden remény az Úrtól származik, és ezért mindenek előtt ajándékként nézhetünk rá, amelyet elfogadnunk és megbecsülnünk kell, hűségesnek maradva Isten hűségéhez, ahogyan Madeleine Delbrel gyönyörűen megfogalmazta. Mi több, életünk és sorsunk kizárólag Krisztus feltámadásában találja meg helyét az örökké valóság végtelen horizontján. Csak is Krisztus húsvétjából fakad számunkra a bizonyosság, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejdelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. És ebből a nagy reménységből származik minden reménysugár, amellyel urrá lehetünk az élet megpróbáltatásain és akadályain. Sőt, a feltámadott csatlakozik is hozzánk az úton, útitársunkká válik, mint az emmauszi tanítványoknál. Ahogyan ők, mi is megoszthatjuk vele zavarodottságunkat, gondjainkat és csalódásainkat, meghallgathatjuk szavát, amely világosságot gyújt és lángra robbantja szívünket, és felismerhetjük őt a kenyértörésben. Így abban, hogy velünk van, még a jelen korlátai között is megragadhatjuk a túlvilágot, amely a közeledésével visszaadja nekünk a bátorságot és a bizalmat. És ezzel elérkeztünk az üzenetünk harmadik szempontjához, amely a megosztás. A szenvedés helyei gyakran a megosztás, a kölcsönös gazdagodás helyszínei. Milyen gyakran előfordul, hogy egy beteg ember ágya mellett remélni tanulunk? Milyen gyakran tanulunk hinni, ha közel kerülünk a szenvedőkhöz? Milyen gyakran fedezzük fel a szeretetet, ha lehajolunk a rászorulókhoz? Más szóval ráébredünk, hogy a remény angyalai, Isten küldöttei vagyunk egymás számára, mindannyian együtt. Betegek, orvosok, ápolók, családtagok, barátok, papok, szerzetesek és szerzetesnők, ott, ahol vagyunk, a családban, az idősek otthonában, a kórházakban és a klinikákon. Az is fontos, folytatja a Szent Atya üzenete, hogy fel tudjuk fedezni ezeknek a kegyelmi találkozásoknak a szépségét és nagyságát, és megtanuljuk kitörülhetetlenül szívünkbe vésni ezeket a találkozásokat, hogy megőrizzük szívünkben egy egészségügyi dolgozó kedves mosolyát, egy beteg hálás és bizakodó tekintetét, egy orvos vagy önkéntes megértő figyelmességét, egy házastárs, egy gyermek, egy unoka, vagy egy kedves barát aggódó várakozását. Ezek mind-mind kincset érő fénysugarak, amelyek nem csak erőt adnak a megpróbáltatások sötétségében, hanem megtanítanak az élet igazi ízére, a szeretetre és a közelségre. Kedves betegek és róluk gondoskodó testvérek! Most ebben a jubileumi évben különlegesebb szerepet kaptok, mint valaha. Közös utatok jel mindenki számára, az emberi méltóság himnusza, a remény éneke, amelynek hangja nem áll meg a kórházi szobákban és ágyaknál, hanem buzdítja és bátorítja szeretetben az egész társadalom kórusát. Egy olykor nehezen megvalósítható, de éppen ezért gyönyörködtető és erős harmóniában, amely képes fényt és meleget vinni oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. Az egész egyház hálás nektek ezért. Én is hálás vagyok, és imádkozom értetek Máriára, a betegek gyógyítójára bízlak benneteket azokkal a szavakkal, amelyekkel oly sok testvérünk fordul hozzá szükségében. Ezekkel a szavakkal... Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja. Könyörgésünket megnevesd szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, ó, mindenkor dicsőséges és áldó szűz. Megáldalak benneteket, családjaitokat és szeretteiteket, és kérlek, ne feledkezzetek el imádkozni értem. Szól Ferenc pápa üzenete a betegek 33. világnapjára, az üzenet kelt Rómában, a Laterán Szent János Bazilikában 2025. január 14-én. Ferenc pápa. Pápák gondolatai a betegek világnapjára. Szent II. János Pál pápa, aki az 1981. évi merénylet után egyre inkább megtapasztalta betegségek keresztjét, 1992-ben rendelte el, hogy február 11-e, amikor a boldogságos szűz 1858. évi lurdi jelenéseire emlékezünk, legyen a betegek világnapja. 1991. augusztusában a Szent Lengyel pápa éppen Budapesten ezt tanította nekünk. Mindazok, akik Isten akaratát elfogadva vállalják a szenvedést, hasznosak fele barátai számára. Ebben az országban is sokan azért őrizték meg, vagy nyerték vissza hitüket, mert beteg családtagjaik tanúságot tettek a hitükről, és az élet megpróbáltatásai elmélyítették egységüket Istennel. A hívő beteg emberek láttán sokan megértették azt, hogy a hit a lelki erőnek és a vigasztalásnak kimeríthetetlen forrása. Szent II. János Pál pápa utóda, 16. Benedek pápa 2008. szeptember 15-én Lourdesban tett látogatása során mondta: bizalommal fordulhatunk Máriához, mint a betegek gyógyítójához és a szenvedők vigasztalójához. A kereszt lábánál megvalósult számára Simeon jövendőlése, hogy anyai szívét tőr járja át. A kereszt órájában Jézus rábízta minden tanítványát, amikor így szólt: íme a te fiad. Anyai együttérzése fia iránt mindannyiunk iránti anyai együttérzésé válik minden napi szenvedéseinkben. Szintén 16. Benedek pápa a betegek 19. világnapjára 2011. február 11-ére írt üzenetében idézi a Spe Salvi enciklikájának 39. pontját, benne Szent Bernát idézetével: Isten nem tud szenvedni, de tud együtt szenvedni. Isten a megtestesült igazság és szeretet szenvedni akart értünk és velünk. Emberré lett, hogy együtt szenvedhessen az emberrel valóságos módon. Azóta minden emberi szenvedésben jelen van. Együtt szenved, együtt viseli a szenvedést a szenvedő emberrel. Azóta minden szenvedésben jelen van a konszoláció, Isten együtt szenvedő szeretetének vigasztalása. És végül még egy gondolat: a szenvedést, a betegséget érdemes úgy fogadni, mint Istennek az üdvösségre segítő ajándékát. Ha úgy tűnik, hogy gyógyíthatatlan betegségben szenvedünk, amely egyre növekszik, legyünk róla meggyőződve, hogy saját üdvösségünk vagy mások üdvösségének elnyeréséhez erre van szükség. Úgy szenvedjünk, hogy szenvedésünkből egy csöpp se vesszen kárba. Minden szenvedésünket ajánljuk fel magunk, valamint szeretteink javára. Nagy szükségük van hozzátartozóiknak arra, hogy legyenek, akik szenvedésüket felajánlják értük. Most pedig Szőlőt metszem címmel hallgassák meg Vétes Agyai László jegyzetét. Szőlőt metszem, mint hogy apai őseim móri szőlősgazdák, de mi már csak hírből ismertük a szőlőt, egykori dűlőinket és a nagy pincét, amit mind elvettek és vittek a háború utáni fényes szelek. Nem baj. Nekem mégis van itt Rómában 5 szőlőtöves kertem, otthonról hozott 3 saszlával és 2 zöld szilvánival. Már 6. éve gyarapodnak itt az idősebb Agrippina Hortuszában, valaha híres kertjében, amelynek egykor csodájára járt a római arisztokrácia, de amit tisztelete parancsolóan máig megidéznek a Hortus megmaradt márványoszlopai és a 2000 éves hibáton Opus reticulatum támfal. Február 6-án meleg és napfényes csütörtök délután fogok hozzá a metszéshez. Egyszerűen érzem, hogy most kell. Nem korábban, és nem később. Tudományos, támpontom hozzá, a középkori itáliai bazilikák padlómozaikjainak és kapu bélleteinek üzenete a helyi zodiákussal élén a februári-márciusi putációval, azaz szőlőmetszéssel. Hetek óta nedves meleg járta. Megindult a kert. Fényesedni kezdtek a rügyek, így hát tempus est, itt az idő. Ezt jelzi, hogy nyílik a lila írisz, és elnyílott már a fehér narcisz. Letisztítom a támfalat, megmetszem a vadszőlőt, majd jön az igazi szőlő. Tisztelettel járok el, mint hogy itt valahogy életről, halálról van szó. A kiskert déli részén, 2 szőlőtő közt, a kicsi Jézus szíve szobor is erre int. Szinte hallom a mester szavait, ahogy egykor tanítványait oktatta. Én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, az pedig, amely terem, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Amint a szőlővesző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bőtermést hoz. Elgondolkodom, közben pián a kezemben a metszióló. Ezeket a szavakat az úr az atyáról mondta, akiről éppen a gazdag ifjúnak tanította, hogy egyedül az Isten a jó. Ez a szőlőmetszés akkor valamiképp jó, az Isten szándéka szerint, még akkor is, ha vannak, kik a szőlőmetszésről netán másként vélekednének. Mindig voltak, mellettem is, folytatja ő a mester, mégpedig kezdettől fogva. És minthogy kitartottam benne, vagyis az élettelenség megjavításában végül engem metszettek meg. Nem, de ott van élet, ahol az fősír. Hallom a szőlőskertek urával folytatott képzelbeli párbeszédet. Rögtön új szülöttel gondolok, de ő tovább viszi a fonalat. Ilyen az újjászületés is. Ti most ezt nagyon is közelről tudjátok. Utal az úr, a mi családunk 4 tagjának közeli halála fakasztotta sebekre. Ezt itt csak annak utána legfőjebb harmadnapra lehet megérteni, de az ilyen sebek csak lassan gyógyulnak. Hetek, hónapok, néha évek kellenek hozzá. Töprengve, megmegállva, de folytatom a metszést. Nagy gonddal és figyelemmel követve évszázadok szőlőmetszésének aranyszabályát. Időnként mégis teljesen önkéntelenül bocsánatot kérek a lemetszett vesszőtől. Ne haragudj! Ha menne minden enélkül is, én nem tenném. De erőst bízom benne, hogy az egész szőlőnek ez a legjobb, mert így marad szőlő a szőlő. És megjelenik előttem a tavalyi szület, ahol egyetlen tő több mint 100 fürtöt termett. Éppen most érek hozzá, a 128. Zsoltár megénekelte dúsan termő szőlőtőhöz. Fölébe hajolok, és látom, hogy a tavalyi metszés óta szó szerint megbokrosodott, áttekinthetetlen szövevényé lett. Fél-e a szőlő a metsző késtől, vagy éppen arra vár? Ha az áttetszően érett, aranyló szemű, kora őszi fürtökre gondolok, akkor szerintem úgy van vele, mint én az úr korrekciójával, testvéri javítgatásaival, amire 71 évesen manapság épp úgy rászorulok, mint csigó gyermekkoromban. Szólj, uram, hallja a te szolgád, még ha fáj is, csak mondjad. Tudom, a javamat szolgálja az. Szőlőt metszem címmel Vétesagyai László jegyzetét hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsoron véget ért. Figyelmüket köszön és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vétesagyai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
Nap verse. Fáy Ferenc. Rabság. Magadra vesz, ha úgy élsz, mint a rab, a kővédermet álmok ketrecében, hol üszkös karmod meghasad, s gubancos szűrőd lombja leng a szélben. Fogára tűz az éj, és folyt a nap. S amíg szemedben fészket rak a szégyen, te ott rágódsz a porban egy falat gyerek vetette emberi beszéden. Magadra vesz, ha úgy élsz, mint a rab, s nem látsz tovább az ember szabta résen. Vesz bukfencet, hogy minden szenvedésen s halálon át is ámíthasd magad, hogy így vagy boldog, s rácsokkal szabad csöbb dolgait közt Isten is megértsen.
Fejé Ferenc Rapság című versét Babócsa Iréka előadásában hallották. Fejé Ferenc költő, az emigráns magyar líra kiemelkedő alakja, 1921-ben született. Elemi iskoláit Pécelen végezte, középiskoláit Bonyhádon fejezte be az evangélikus főgimnáziumban, ahol érettségizett. A Ludovika Akadémia elvégzését követően Jutason kiképzőtisztnek nevezték ki. A II. Világháborúban alakulatával 1944-ben amerikai fogságba esett, ahol egy évet töltött Franciaországban, fogolytáborban. Az a kerülése után Kőbánya előjáróságán dolgozott, mint tisztviselő, rövid első házasságából egy kislány született. 1947-ben fél évre internáltak, majd letartóztatták, az EVON annyira megverték, hogy rabkórházba került, ahonnan sikerült megszöknie. Jugoszlávia felé szökött, ahol 8 hónapot töltött táborban, közben felesége elvált tőle. Olaszországba került, majd 1951-ben kivándorolt Kanadába, ahová követte második felesége, Micske Teréz, és házasságukból 2 fiúk és 3 lányuk született. Dolgozott dohánytörőként, később bányász, majd erdőírtó, sokáig élt nagy szegénységben, végül Torontóban helyezkedett el az iskola széknél. Torontóban verses kötetei jelentek meg, verseit közölte a Római Katolikus Szemle, a Budapesti Vigília és az Irodalmi Újság. Munkásságát többek között Határ Győző és Gyöngyös Imre méltatta, 1973-ban Sík Sándor díjban részesült. Magyarországon 2005-ben a Hazátlanul című antológiában jelentek meg válogatott versei, 2006-ban 15 verséhez Dinnyés József daltulajdonosért dallamot és Mondjátok el címmel meg is jelentette. 1981. június 10-én hunyt el Torontóban.
A nap imája.
Uram, mivel te a lelkünkben laksz, a te imád a miénk is, én pedig szeretnék abban szüntelenül részt venni. Ezért lelkem kis edényként az élet e forrása alá tartom, s hogy ezt tovább tudjam adni a lelkeknek, hagyom, hogy végtelen szeretetet hullámai elborítsanak. Igen, szent akarok lenni a lelkekért, és mivel mindnyájan egy test tagjai vagyunk, amennyire engem eltölt a te isteni életed, annyira tudom azt közölni és szétárasztani az egyház nagy szervezetében.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!